5. fejezet, amelyben a kisdiák családok életébe keveredik bele, s olyan dolgokról hall és olyanokat lát, amik nem tartoznak a gimnáziumi tananyaghoz. Például szerelmes levelet közvetít, ami szintén hiányzik az államilag jóváhagyott tantervből. Dorogék egy nagyobb parasztházban laktak, a ház első végében, hátul laktak a házigazdáék. A ház kívülről fehérre volt meszelve, de belül a szobák pingálva voltak, ez tette őket urasabbá. Két szobájuk volt, az utcainak volt három ablaka, kettő az utcára, egy az udvarra, az udvarinak két ablaka a tornácra. Ők a belső szobában tanultak mindig az utcaiban, a nagy ovális asztal mellett, és rendesen lámpát kellett gyújtani a végén, mert december vége felé járt az idő, és hamar sötétedett. Volt ott egy csomó ember abban a lakásban, magas, nagy nők, de ő valami két hétig nem tudta őket megkülönböztetni egymástól. Azt nem szerette, hogy annyi nő van ott, három felnőtt lány. Különösen volt köztük egy kisebb, az mindig vihogott. Nagyon utálta érte. Torogit otthon Sanyinak hívták, még helyesírás se tudott. Még a szorzótáblát se tudta, latinból olvasni nem tudott. Kétségbe kellett esni rajta, hogy fogja ő ezt megtanítani valamire. Legokosabb az lett volna, hogy megmondja a szüleinek, vagy a tanár úrnak, de ez még akkor nem jutott eszébe. Úgy gondolta, hogy őt nem azért állították mellé, hogy vádaskodjon rá, hanem hogy megtanítsa arra, amit nem tud. Az ám, de hogy? Ha valamit nem tudott, akkor ő mindig visszább ment egy kérdéssel, mert ha nem tudja egy igének ragozni a konjunktívuszát, akkor próbáljuk először az indiaktívuszt. Ha nem tudja a futurumot, a jövő időt, akkor lássuk elébb a jelen időt, a presens. Aztán kiderült, hogy még azt sem tudja, mi a különbség a presens és a perfektum, a jelen és a múlt között. Akkor neki látott, hogy ezt megértesse vele, hogy a cselekvésnek a három fő történési idejét kivilágosítsa előtte. Igen, de aztán észrevette, hogy nem csak a pluscumen perfectumokat nem tudja, és nem csak az igeragozással nincs tisztában, de még a főnévragozással sem. Azt se tudja, hány tő szerint osztályozzák a főneveket, tehát még visszább kellett menni egy egész esztendővel. És legvégül vissza a legelső leckére, mert még azt se tudta lefordítani, hogy a lauda volat rána, Koaxat, pedig ez volt a békési nyelvtanban a legelső lecke tavaly. Mivel azonban mégis kellett a holnapi napra is készülni, borzasztó bajok voltak a repetícióval. Hogy lehet ismételni annak, aki minden napra új leckét kell, hogy megtanuljon, jól lehet, a tavalyit sem tudja. Kétségbe esett vergődés volt ez a tanulás, és neki a szája elfáradt a sok kérdezésben, mert természettől jó tanítónak születve, önkéntelenül inkább tett 20 kérdést, mint hogy egyszer megmondjon valamit. Mindent belőle magából akart kihozni, öntudatlanul is, logikai kapcsolatok alapján építeni fel. Erre azonban sem elég idő, sem elég erő nem volt egyiküknél sem. Mit csinált maga, amikor ezt tanultuk, mondta idegesen. Mivel Sanyika erre sem felelt, ezt is végigkérdezte. Egy csomó keresztkérdéssel, mert mégis kíváncsi volt, hogy lehet, hogy semmit nem tud olyan leckékből sem, amiket különös figyelemmel tanított meg, s gyakorolt be a tanár úr. Mégis mondja meg nekem, mit csinált ekkor meg ekkor. Sanyika törte a fejét, aztán azt mondta, akkor éppen 4-est fogtam be. Mit? 4-est. Milyen 4-est? Az nagyon egyszerű. Fogni kell 4 legyet, és cérnával összekötni, és szántanak, de az igazán nagyszerű. Kis nevelő tátott szájjal hallgatta. Szántanak. Igen, ki kell cseppenteni egy jó kis tinta cseppet, és azon a keresztül mennek, akkor barázdát húznak. A nevelő maga is nevezett, ezen a kis zsivány megbátorodott, és azt mondta. Számtanórán pedig, tudja, mi a nagyszerű? Fog az ember pókot, sokat lehet fogni a hátulsó udvarban, a reterádba, akkor annak a lábát kiszedi, megszámolja, hogy egy láb hányat kaszál. Hát földrajzórán. Földrajzórán, mondta Alamuszian Sanyika. Akkor nincs rá idő, mert akkor figyelni kell. Mire? Hát, hogy mikor lehet röhögni az öreg názón. Nyilas nevetett, aztán komoly arcot vett fel, s tovább vágta a fát, verte a fejébe a leckét. Mert azért jó fiú volt Sanyika, olyan szép, tiszta kisfiúcska. A tornában ugyan feljebb állott, vagy tízzelő nála, de azért nem látszott nagyobbnak, mert olyan szerényen összehúzta magát, hogy senki se vegye észre, hogy a világon van. Ennek köszönhető, hogy átcsúszott az első osztályból a másodikba. Sőt, azt is, hogy nincs minden tárgy bolintője. Egyszer, úgy két hét múlva a középső lány minden nap kezdett beülni hozzájuk az órára. A kisnevelő először zavarban volt, nagyon feszélyezte, hogy hallgatják, mert úgy érezte, hogy ellenőrzik, de a lány nem szólt bele egy szóval sem, a beszédjükbe kézi munkázott. Itt világosabban, mint az udvari szobában, mondta egyszer. Így aztán hagyták, de halkabban beszélt Misi is, mint mikor csak ketten voltak. Hanem egyszer, éppen hónap utolsó napján este csak megszólalt a lány. Ennél a Sanyikánál butább gyereket én még nem láttam. Misi rémülten nézett fel erre a szakszerű megjegyzésre. A lány egészen piros volt, előre hajolt a kézimunka felett, s gyönyörű szép lány volt. Fekete bogár szeme volt, s az úgy csillogott, mintha külön világított volna. Az arca piros volt, de azért gyenge fehér a széleken, s amikor szólt, roppant sok porcelánfehér fog volt a szájában. Ez volt rajta a legfeltűnőbb. Sanyika összehúzta a szemét, arcát, s egészen kicsi lett, a száját kicsucsorította. Misi nem tudott szólani, úgy elcsodálkozott a lány szépségén. Egészen megöli magát ebben a csacsival, kiáltott a lány. No, én nem tanítanám ezt, ha nekem adnák a bécsi Szent István templomot Gombostól, és elkezdett erre nevetni. Ahogy nevetett, a fogai a lámpavilágon szikráztak, és a hangja úgy csilingelt, mint valami kalitkában levő kis madáré. Dehogy volna nekem hozzá türelmem? Aztán újabb nevetéssel azt mondja, még a kétszer kettőt se tudja. Kisnyilas szokása szerint rettentően elpirult, és jobban zavarba jött, mint Sanyika. Nem lehet hamarabb tudni neki, mert előbb pótolni kell a tavait, mondta mentegetőzve. Pótolni kell neki az elemit, mondta újabb nevetéssel a lány. Nem, kérem. A lány mosolyogva nézett rá. Kitől tanult maga tanítani? A kisnevelőt újabb pirulási roham öntötte el, mert csak ugyan neki nagy vakmerőség volt vállalkozni erre a tanításra. Hát, én csak úgy segítek Sanyikának, hogy eszébe jusson, mert tudja az ő is, amit én, csak nem jut eszébe. Én nem tudnék tanítani senkit a világon, mondta a lány, és a hajába nyúlt. Nagy haja volt, sötétbarna, nagy haja, és zilált frizurában volt a fején, nagyon jól állt neki. Pedig az jó, mondta Misi lelkesen. Micsoda, tanítani? A lányon a legnagyobb álmélkodás látszott, amely a kacagással volt határos. Igen, én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud, és nagyobb jótétemény sem. Elzavarodott ettől, hogy ilyen nagyot mondott, mert még nem volt hozzászokva, hogy valamiről nyilatkozzék. Talán ez volt az első eset életében, hogy idegen előtt kijelentett valamit, amit igaznak tartott. Én nem tudnék tanítani, mondta a lány, és elbigyeztette a száját, aztán újra felnevetett. De tanulni se senkitől. Mikor a Dóciba jártam, én mindent tudtam, pedig sose néztem bele a könyvbe. Hova járt? Kérdezte figyelmesen a kisfiú, mert nem tudta, mi az gimnázium. A Dóciba. Mi az? A Dóci? A lány csengően felkacagott. Maga még azt se tudja. Kisfiú zavarba jött, s elpirult. Azt hitte, neki mindent tudni kell. No, majd megtudja egy pár esztendő múlva? Mondta a lány hamis mosolyjal, s furcsán nézett a kisfiúra. Ez rögtön elszemérmeskedte a dolgot, megérezte, hogy ez a valami olyan fiús dolog, ahogy a fiúk maguk közt beszélnek a lányokról, és olyan zavart lett, hogy alig tudott visszatalálni a könyvhöz. Isten ments, hogy a lányra nézett volna még egyszer. Ez csendesen nevetett magában, és felemelte a hímzést. Néhány másodpercig szótlanul ültek, mert Misi nem tudta, mit szóljon, hogy folytassa a leckét, most már estelte magát, és nem mert a lány előtt beszélni. Akkor újra megszólalt a lány. Azért ilyen buta gyereket nem is képzeltem, mint ez a Sanyika. Sanyi felemelte a szemét, Misi észrevette, hogy a szeme éppen, de éppen olyan, mint a lányé. Csillogó és fekete és hosszú szempillája van. Buta, mondta Sanyi nyújtott hangon. Jobb volna, ha nem vennél japán legyezőt. A lány bíborpiros lett, az arca csak nem kicsattant, a kisdiák látta, mert oda lesett rá, s látta, hogy pillanatokig nem tud szóhoz jutni. Akkor higgadtabb hangon így szólt. Erre nem buta, aki szemtelen, hogy pimaszkodjék? A kis nevelő rettentő kínosan érezte magát a testvérek veszekedése közben, megdöbbenve, s rendre utasítólag nézett Sanyikára. 60 krajcár, mondta dünnyögve, de élesen Sanyika. A lány elvesztette a kevés higgadtságát. Na, még csak az van hátra, hogy a kis taknyosok is kritizáljanak. Taknyos vagy te, tudod? Törüld meg az orrod. Majd én megtörülöm a tiéd szemtelen. Kiáltott fel a lány, és felpattant. Nézzétek csak, inkább tanulnád meg, hogy mennyi 7x8, te gyalázatos. Így kell beszélni velem? Misi egészen elvesztette a fejét. Még ilyen veszekedés testvérek között nem látott. Legfeljebb otthon, ő meg az öccsei, tehát az nem számít, mert az otthon volt, és ők fiúk, és ebben a percben felpattant az ajtó, és belépett rajta a Viola, a tiszta feketébe öltözött legnagyobb lány, mint egy fúria. Úgy jelent meg, szinte öldökölt a szemével, már odakint régen kínosan lesték, hogy mit csinál ez a Bella, megállította a tanulást, és mikor lesz már vége. Sanyika nem várt semmit, a nénye felé kiáltott nyávogva. Nem hagynak tanulni. Minek kell nekik idejönni, mikor tanul az ember? A vérlány szigorúan szólt a húgához. Légy szíves, gyere ki, kérlek. De a hangja olyan volt, mint a kés. Mindig belebeszél a tanulásba, siránkozott álnok úr Sanyika. Ó, azuk király, kiáltott a lány. Kérem szépen, még sose szólott közbe, mondta Misi. Most is azt mondta, hogy buta vagyok. Dünnyögte árulkodva Sanyika. A véllány el akarta simítani a dolgot, édeskésen mondta. Nem kell olyan érzékenynek lenni, Sanyika. Te csak tanulj, fiacskám, hogy jó legyen a bizonyítványka. Ha nem hagynak! Dehogy nem hagynak, dehogy nem hagynak. Szeretném azt látni, hogy téged valaki ne hagyjon tanulni. A másik lány összedobálta a holmiát. Szemtelen kölyök, még hogy én nem hagyom. Éppen megesett a szívem, hogy kell... De hogy kell vele kínlódni, még azt se tudja, hogy mennyi 7x8. Azzal nem fogja jobban tudni, ha valaki mérgesíti. Mindig belebeszélnek. No, majd megkérjük Bellát, hogy többet ne jöjjön be a szobába, míg ti tanultok. Ugye, kedves Nyilas? Nyilas a kedves szerette volna, ha Bella bent lett volna a szobában. Most már sajnálta, hogy nem fogja többé látni, mert igazán olyan gyönyörű, szép lány. Kivált a nénje mellett, aki sovány és a szemöldöke teljesen össze van nőve. Felőlem tanulhat, de éppen, hogy nem akar, mondta Bella. Csak hagyjuk, mondta a vénlány. Ebben neked is van részed. Ha annak idején egy kicsit jobban foglalkoztál volna vele, akkor most másképp néznek ki a gyerek. Inkább felakasztom magam, szólt Bella indulatosan. Lehet ebben foglalkozni? Kell is, szólt kegyetlen hangsúllyal Viola. Szünetet tartott, aztán folytatta. Ennek kell tanulni. Ez fiú. Ennek cél a tanulás. Ennek állása lesz, és kenyeret fog keresni, és jövőt. A kisdiák ilyetten nézett a vénlányra, ő is találva érezte magát, mintha neki is szólott volna a lecke. Mert erre még nem gondolt eddig, hogy ember lesz valaha valakiből, és csibukkal fog sétálni a gangon, hogy azért kell megtanulni az ablativus absolutus, és bejön a cseléd megmondani, hogy tekintetes úr, megjellett a koca, vagy a hivatalba sétál fekete ruhában, az még nem tűnt fel előtte, hogy mindaz a lecke, amit el kell napról napra végezni, csak valami akadálysorozat, amin át kell ugrani, hogy a végén valami jó, békés, uras hivatalba kerüljön az ember. Ha erre gondolt volna, még kiállhatatlanabb lett volna az egész tanulás. Ezért tanulni a tört számokat, és nem azért, mert az érdekes. Ő mindig ezzel érvelt Sanyika előtt, hogy nézze csak, milyen furcsa. Furcsa, hogy ez igaz. A vénlány pláne egyenesen odafordult a kisdiákhoz, mint egy élő bíróhoz, aki most az ő családi pertpatvarukból levonja a maga véleményét, s hevesen, erősen a következőket mondta, hihetetlen erővel, gyorsasággal, s egész szónoki lendülettel. Ne gondolja, kedvesem, hogy mi mindig ilyen koldusok voltunk. Hála Istennek, most sem annyira nem, mint amennyire látszik, ó, de az én nagyatyámnak még óriási uradalma volt. 10-12 000 hold, amit azonban a lófuttatás, a bécsi klubélet, meg a kártya elvitt. Többek között, mikor építették a Balaton-Omosi vasutat, akkor ő az első vonatot kibérelte, hogy abban senki más nem ült, csak ő egymaga, éppen úgy, mint a négyes fogatán. Belekerült neki 170 000 forintba, mert a részvények nagy részét megvette hozzá. Most jó volna, ha 170 forint volna belőle. A kisdiák azt gondolta, hogy ez nagyszerű és nagyon csodálatos, és csodálkozva hallott és restelte magát amiatt, hogy a lány erről beszél neki, mert az felesleges, sőt illetlen. De egy kicsit büszke is volt, mint mikor az édesanyja egyszer elküldte otthon a levélhordóasszony lakására, hogy le ne maradjon a levél, és az a postásné akkor este úgy beszélt vele, mint egy felnőttel, és mindent elmondott, még azt is, hogy az urának kilóg a hurkája, úgy kell minden este bepakolni, és nem tud miatta dolgozni, de ő akkor azt igen komolyan hallgatta, mert akkor először érezte, hogy komoly felnőtt ember számba veszi őt, a majdnem úri gyereket, a szegény, nyomorult postásné. De a vénlány nagy hévvel folytatta. Ez azonban mind nem baj. Ez a gyerek még mind elérheti. Én már leszámoltam az élettel. Én már csak cseléd maradok, a testvéreim szolgálója. Meg lehet nézni a kezemet, véres. Kifújta a szél, fel van cserepesedve. És a ruhám és a cipőm, ez nekem mind nem fáj. Mert tudom, hogy kicsi gyerekkoromtól én vagyok ennek az életnek itt az áldozatja. A drága mamám beteges, kedves atyám boldogtalan, nekem kellett cselédnek lenni a háznál, mert mégis vannak dolgok, amiket csak el kell végezni, ugyebár. Igen, egy igavonóra szükség van, aki hajnalba kél, és érfélben fekszik, S én vagyok, a mi házunk, a kórház és nevelde, az egyik ágyban fekszik a másik kisasszony, csak én vagyok a ló, mintha bírnám, de ha még bírnám, ezek a parasztok, akik arra születtek, ezek nem értik persze, azt hiszik, mindenki olyan, mint ők, de az én lábaim már oda vannak. A piacról hazahozok 10 kilót, akkor már csak esem ágyba, de ez mind semmi. Nagy lélegzetet vett szegény lány, és rámutatott Sanyikára, mint egy győzelemre. A fő, hogy ezt idáig neveltem, ez mindent rendbe hozhat, csak neki legyen jó bizonyítványa. Keserűen bólintott. Én hiába tanultam volna. Az én eszem olyan volt, mint a tűz, és bennem volt akarat. Aki most lát, az nem tudja, hogy ki voltam én, de mit érek vele, ha kitanulok is, lehet belőlem postás kisasszony. Annyi ma is vagyok, vagy mint ezek a kisasszonykák. Őket kitanítattam, de ez is kár volt. Mire mennek vele? Szegény lánynak minél többet végez, annál rosszabb, mert csak az igénye nő meg, de nem tehet semmit. Ez a gyerek, ez szegényke, akármilyen keservesen is, csak végezze el az érettségit, akkor már mehet Pestre. Akkor már kész abban a pillanatban, ahogy a maturája megvan. Ő éppen ott van, ahol elhagyta a család ezelőtt 40 évvel. Ő újra Nagytárkányi és Bertóti Dorogi lesz. Nyitva lesz az összes rokonnak a palotája, a kaszinó, a klubok. Már az egyetemen gyerekség lesz átmenni, akkor már annyi pénze lesz az onkliktól, meg a tantiktól, hogy lumpolhat, és amit akar. De most, csak most ebbe a 7 esztendőbe kell összeszednie magát, neki is, nekünk is, mint a hamupipőkéknek. Szegénységen azon bizony a maga erejéből kell mindenkinek átvergődni. Kihez menjen ez a szegény lányka? Van Debrecenben még egy ilyen gyönyörű gyermek? Bertóti és Mieszkiewicz vér. Itt kell neki elhervadni. A paraszt vikilóban. Mit csináljak vele? Hová tegyem? Ruha nélkül, cipő nélkül? Egy bálba el nem vihetem. Hát én voltam bálba valaha. Férhez adni. Kihez adjam? Lesz belőle polgárasszony, ténsasszony. És majd ő is fog járni a piacra. Igen. Hiába nevet szegényként, fogsz te még kosarat cipelni a piacról? Kisdiák úgy nézett rájuk, és a szép lányra, mint valami rettenetes sors, valami iszonyú jövő reménytelen áldozatára. Ez a gyerek odesálki lányt vehet feleségül, Eszterházi lányt, Károlyi lányt, akit akar. Aki tetszik neki. Nagyot sóhajtott, s a homlokát megsimította vörös tenyerével. Azért kell neki jó bizonyítványt szerezni. Azért nem sajnálok én semmi fáradtságot, áldozatot érte. Rátette a kezét a kisanyi fejére, és gyengéden megsimogatta. Tanulj, fiacskám, tanulj, tanulj, kedves kis angyalom, kisbabám, tanulj, édes kis gyémántom, tanulj, te ne törődj semmivel neked, mindig lesz mindened, csak tanulj, lesz ruhád, cipőd, füzeted, rajzpapírod, írhatsz, rajzolhatsz, amennyit akarsz, tanulj, franciát, majd zongorát, sportot, mindent, aztán majd meglátod, milyen hálával gondolsz vissza, te vén zsémbes nénédre valaha, csak te tanulj. De hogy fogunk mi téged zavarni, Isten ment, sem én, se Bella, se senki, érted? És gyöngéden, kimondhatatlan szeretettel ölelte át a fiúcska szép kis fejét. A másik szobába jött valaki, és odafigyeltek, mindnyájan férfian hallatszott, a kisdiák mindjárt gondolta, hogy az apa lehet, mert mindenki zavarba jött. A vélány kinyitotta az ajtót, és abban a percben megjelent ott egy óriási, gyönyörű szakállas, nagy prémbundás férfi. Egész rémülettel nézett rá a kisdiák, mert még sose látta, olyan volt ez a férfi, mint egy hős a történelmi arcképcsarnokból. Petneházi, a budavári ostrom, vagy Bercsényi Miklós, a Rákóczi vezére. Kivált itt Debrecenben a kis köpcös emberek jókedvű, mosolygó, pedretbajszú országában. Tisztelettel felállott előtte, Sanyika felugrott, furcsa, bizalmas bátorsággal hozzászaladt, és megcsókolta a kezét, azután a száját. A lányok kezicsókolommal köszöntek. A mi kis barátunk, mondta a vénlány, a kis Nyilas Mihályka. Tudja, apa, aki együtt készül a leckére Sanyikával. Az apa csendesen, derűs mosolyjal bólintotta a gyerekre, aztán leült, úgy leeresztette magát az asztal mellett egy székre, és szó nélkül valami kellemes, mosolygó nézéssel bámult maga elé. Megfázott, apa? Kérdezte a vénlány. Nem szólt, nem is intett, csak az ajka mozdult meg a nagy bajusz alatt. Ott nálatok annyira fűtenek, hogy az embert megütheti a guta, mondta, és az asztalra könyökölve a homlokát megsimította. Tessék izadni a kabátot, szólt Bella, és lehúzta apjáról a nagy bundát. A bunda kopott volt, de belülről is szörmével volt bélelve. A kisfiú az ölébe telepedett. Mit tanulsz? A fiú vállat vont. A nagyember most misire nézett, és ez szolgálatkészen mondta. Most a számtan tanultuk, közönséges törtekkel a négy alapműveletet. Az apának megmozdult a szemöldöke, és jobban ránézett misire. Ezt? Szólt. Igen. Az apa szórakozottan forgatta egy ujjával a vékony könyvet. Ez az egész? Hát olyan szamár vagy, hogy még ezt se bírod megtanulni, mondta. És az a szó, hogy szamár vagy, olyan kedves volt. Pedig látszott, hogy bántani akarta a fiacskáját, de az csodálatosan egy cseppet sem félt tőle, belebújt a szakállába, és ujjaival simogatta. Bizony csak pirongassa meg, apa, szólt Bella élesen. Még a szorzótáblát se tudja, olyan buta. Az apa hallgatott. Misi félt, hogyha ez a nagy ember megmozdul, valami összetörik. Buta. Nem buta talán, csak szamár. És megint azzal a furcsa mosolygással ejtette előre a fejét. Apa, Bella, japán legyezőt vett, 60 krajcárért, mondta árulkodva Sanyika. Mi? Mordult fel az apa. Azért mond engem butának, mert megmondtam. Majd ki is hajítom a legyezővel együtt, morgott az apa. Csak ne szájaskodj, mert egyszer pofon ütlek, tudod, nyelvet Bella mérgesen. Nagyon félek tőled, megkaphatod nagyon hamar. Majd megkapod te is apától, biztosítalak. Misi egészen oda volt, még ezt hallgatta. És a legcsodálatosabb az volt, hogy az apa nem szólt semmit, sem nem haragudott, sem fel nem háborodott, sem nem nevetett. Csak folyton azzal a kissé merev, egyforma mosolygással nézett maga elé. Ők próbáltak volna az édesapjuk előtt ilyen hangon veszekedni. Már réges-régen kirepültek volna a szobából. Szivakodnak ők eleget, mert a kisebbek nagyon rosszak, nem akarnak szót fogadni, és még csúnyábban is lármáztak, mikor jól összekaptak, de idegenek előtt nem. És a szüleik előtt, meg pláne, soha egy rossz szót sem mertek volna. Meg fog bukni? Kérdezte egyszer az apa, s rámerett Misire. Ez megrémült ettől, és elkezdett treszkedni minden pillanatban, azt várta, hogy átnyúl az asztalon, s felkapja, és ketté töri, mint egy mézes kalácsot. Remélem, hogy nem, Isten ments, mondta aztán. Majd jó lesz Schusterinosnak, szólt az apa csendesen. Apa nagyon könnyen veszi, mondta a nagy lány, ahelyett, hogy megfogná, s megrázná egyszer. Hogy tudná, hogy komoly dologról van szó. Akit gyerekkorában nem vernek meg, abból nagykorában sem lesz jó ember. Hozd be a vacsorát, mondta az apa. Erre elhallgattak. Most besonfordált egy sápadt asszony, a mama, meg a legkisebb lány. Az most is nevetgélt, az anyját a hón alatt fogva támogatta, s a fejét lesütötte, úgy nevetett. Mama félt, hogy valami baj lesz, azért vánszorgott be. Leült az asztal mellett egy székre, olyan sápat volt, mint a vászon, és iszonyúan sovány. A kislány hamar elszaladt az ajtóhoz, az ajtófélfához odatámaszkodott, és csak a halk kuncogása hallatszott. Akárki akármit mondott, ő csak nevetett. Egy ideig csönd volt a mama miatt, akkor a vénlány így szólt. Nekem tanul? Nekem nem tanul? A kislány erre felnevetett, a kezével betakarta a száját. Apának tanul? Mamának tanul? Bellának? Vagy Ilikének? Erre a kislány görcsösen felhautázott, és kiszaladt a másik szobába. Saját magának tanul? Amit tanul, az az övé! Újra csönd volt, aztán a kis Ilike, aki olyan 13 éves, hirtelen piros arcú kis fekete lány volt, lassan újra befsonfordált az ajtóig, mert nagyon kíváncsi volt, és egy szót se akart elveszíteni, akkor a mama megszólalt halkan. Bizony magának. A vélány kapott rajta. Ha én tanulhattam volna, én bizony tanultam volna. Ilike kacagása a hátulról úgy rezgett, mint egy gerlice turbékolása. Ja, Istenem! Éppen most végeztem volna el az egyetemet. Ilikéből erre kirüffent a haota most már teljes tüdőből. Na, ez mit nevet? Te rossz élek, mit vihogsz? Ilike sikkantva kacagott, és a két öklével tömte a száját. Te tanulhatsz, igen. Éppen mondom, hogy milyen igazságtalanság. Egy leány az eszével a csillagokat éri is, akkor is csak egy rossz szolgáló marad. Ebből... Ha csak fel tudom vakarni az egyetemig, mindjárt Nagy Tárkányi és Bertóti dorogi lesz. Ilike újra kitört, és síkoltó kacagását most már futva vitte ki, még a másik szobából is ki az udvarra. Az apa hátradőlve ült a széken, és dúdolni kezdett egy nótát. A kis kutya, nagy kutya, nem ugat hiába. Ahogy a dalt dudolta, a lehelete átcsapott az asztalon, és Misi rémülten és iszonyodva érezte meg a bor szagát. Iszonyodva és rémülten nézett rá a gyönyörű férfira, mintha kígyót vagy sárkányt látna. Az ő apja is ivott, mikor szerződést kötött a parasztokkal, de... Olyankor ők az édesanyjával 77-szeres kint állottak ki. Eszébe jutott, hogy már 5-re jár az idő, felállott, köszönt, és gyorsan elment. Kint nagy szél volt, majd elvitte. Az öreg úrnál fáradt volt és szórakozott az olvasás, egy kicsit döcögött, ez a mai délután nagyon a szívére ment. Nem volt tisztában ezekkel az emberekkel. Mindeniket szerette, és valamennyire haragudott. S annyira persze legjobban, amiért nem tanul. Nincs semmi más dolga. És neki érdemes. A nagylány tisztelte, hogy olyan vörösek a kezei, és feláldozza magát, de azért mégis nagyon goromba. Bella, Istenem, milyen gyönyörű lány, mint egy király kisasszony. Csak azt a kis röhincset csodálta, hogy senki sem pofozta fel. Még akkor is, mikor ő kijött, ott kuporgott a folyosón és nevetett. De min is? Igen. Hogy a vén lány most végezte volna az egyetemet. Hogy erre gondolt egyszerre, ő is elkezdett nevetni. És olvasás közben, hogy eszébe jutott, nevetni kellett. Alig tudta lenyelni a nevetést. Milyen buta az a kislány. Az a legbutább az összes buták közt. És ezen ismét nevetni tudott volna. Este éppen november 30-a estéje volt, és az öreg úr kikészítve tartotta neki a 3 ezüst forintost. Köszönöm szépen, mondta. És betette a kis tárcájába, amelyben nem volt csak egy 4 krajcár, ebben a hónapban 12 krajcárból élt meg, szerencséjére nem kellett venni semmit, de most 3 forintja van. Ott van jó helyen a reskontó mellett. Táncolva és boldogan ugrált hazafelé, nem bánta ő most sem a dorogiék bajait, sem a szelet, sem a jövőt. Három pengő volt a zsebében. Csak azt sajnálta, hogy nem mutogathatja meg mindenkinek, de nem merte a cétusban megmutatni, mert félt, hogy el kell akkor fizetni. Most már szívesen várta holnap Csigainét, már ki tudja fizetni neki a forint 20 krajcárt, mert a múlt hónapban adós maradt 60-nal, most már jöhet. Forint 80-a marad a jövő hónapra, venni fog 4 festéket, egy aranyat, egy ezüstöt, az arany 15 krajcár, az ezüst festék 10, menni fog ceruzát is, meg színházjegyet. Másnap vasárnap volt, és december 1-e. December. Ez a név valami ünnepélyes és titokzatos hatással volt rá, mint a valami nagy dolog jelentése volna az, hogy december lett. Karácsony is lesz ebben a hónapban, meg szilveszter. December, karácsony, szilveszter, csupa olyan nagyszerű szavak. Mégis valahogy meg kellene ünnepelni, valahol meg kell jelennie. Eszébe jutottak törökék. Régen nem volt náluk. Mióta munkával van elfoglalva, azóta egyszer sem, pedig hát ha az a mehet karácsonyra, és akkor meg kell mondani, hogy mit üzennek. Hogy az ebédről kijött, rögtön elment a Nagymester utcába. Mikor meglátta a nagy sarokházat, amely fehér volt, de urasabb, régiesebb, mint a többi civis ház, megdobbant a szíve. Az volt a boldog idő, mikor még itt lakott, s ártatlan gyermekségben élt tavaly. A kapu még mindig olyan rozoga volt, mint a múlt évben, a kilincsét még most se csinálták meg, nem lehetett bezárni, csak úgy behajlott. A lépcső most is fehérre volt meszelve, és a folyosó boltíves volt, és olyan, mint egy régi vár. A fák kopaszok voltak, fekete ujjaikat meresztették, mint az égre emelnék, de nem volt olyan szép lomb, mint a nyáron, mikor a kis első elemista lányok nyüzsögtek alatta. Ott volt hátul a disznóhol, ahol Török bácsi télen-nyáron mangalicáit etette kukoricával, a fején a tarka hálósipkával, szájában a hosszú szárú csibukkal. Tavasszal kismalacok is lettek, gyönyörűk is, fehérségek, a bőrükön átvilágított a piros vér. Tejet ittak, és néha némelyik bement az anyjával a vájúba, s abból is evett. Úgy jutott fel a 4 lépcsőfokon, mint a kergette volna valami, hazajött ide, és a szíve erősen dobogott. Milyen régen nem volt itt, miért is? Persze, mennyi dolga van neki, nem úgy, mint tavaly. A konyhában ültek szokás szerint a néni meg Ilonka kisasszony, és beszélgettek, nekik mindig volt elég beszélni valójuk. Nagy és tágas konyha volt ez, és nem csak konyha volt, hanem társalgó is volt benne, ebédlőszekrény, ebédlőasztal is. Itt laktak nappal, itt is ebédeltek. Néni, a kisdiák, kiáltotta török néni, és kitárta 2 nagy karját, mert hatalmas erős asszony volt, egész óriás, de jósága és a szívessége még óriásibb volt. És az arca úgy ragyogott, mint a hold. Jó Isten, ki jön itt? Sikította Ilonka kisasszony is, aki az anyjával ellentétben csinos kicsi nő volt. Majd megették, ölelgették, simogatták, méregették, mennyit nőtt, hízott-e, vagy fogyott. A néni azt mondta, csont és bőr, az a szerencsétlen konviktusi koszt. Ilonka kisasszony azt mondta, egész jól néz ki, szívós, erős gyerek ez. No, mi volt az ebéd? Kérdezték egyszerre mind a ketten rendkívüli kíváncsisággal. ezt sosem mulasztották el, ezt mindig meg kellett kérdezni. Ő pedig törte a fejét, törte, hogy erre sose gondol, már legközelebb leírja, mi volt az ebéd, hogy meg tudja mondani, mit törődött ő azzal. Beszaladtak, mint a malackák, s ham, bekapták, amit adtak, aztán tovább futottak a vájúról. De nem hagyták annyiba, ki kellett sütni. Húsleves volt, meg valami dereje. No, nézd csak, hát a főtt húst hova tették? Azok jól csinálják, csak a levét adják oda. Nem, nem, volt főtt hús is mártással, mert azért az milyen mártás? Milyen paradicsom mártás? Persze, hogy az anyám azt hiszi, van ott más mártás is, hagyma mártás, meg paradicsom mártás. És jó volt? Igen. No, arra sokat adok, amit te mondasz, hiszen te megennéd a fűrészport, és tudod is te mi a jó? Hát a derejében mi volt? Mi a derejében? Hát lekvár. Persze, hogy lekvár. Húsleves, paradicsommártásos, tejénhús, meg lekváros dereje. Majd azok kitalálnak valami mást. Jó, penészes szilva lekvárt bele. Jó, az a diákoknak. Ne, nem volt penészes ilonga, kisasszony. Tudod is, te, mi volt? Te azt hiszed, a penész az valami cukor. Nem, ilonga, kisasszony. A brúgó az igen, az dohos, nem is dohos, penészes. Nem is penészes, hanem dohos. Teremtő Isten, milyen dolgosnak kell annak lenni, ha még ez is észreveszi. De azért török néni, kérem, nagyon jól főznek. Ugyan mit főznek jól? No, mit szeretünk legjobban? Kérdezte Ilonka kisasszony, és megcsípte az állát. Legjobban szeretem a köleskását sok cukorral. Na, erre aztán mind a ketten összecsapták a kezüket, és lemondtak a kisdiákról, látták, hogy ebből nem lesz semmi. Neki az a legjobb, nálunk meg a malac se enné, meg mondta Ilonka kisasszony. Jó, most az is jó, de a török néni főztje nem ízlett, mondta a néni. Erre a kisdiák elhallgatott, gondolta, hogy most valami ügyeset és szépet kellene mondani, de semmi se jutott az eszébe. Ne hozza már zavarba, anyám. Nem a gusztus bizonyít, hanem a pofa, a pofácska. Milyen volt tavaly, és milyen most? És most ő sajnálgatta el, hogy milyen sovány, és most a néni kelt pártjára, de bizony, nincs is olyan rossz bőrben. Sovány volt ez tavaly is, ha mindjárt mazsolával etettem is. Ilonka kisasszony nagyon kedvesen nevetett. A hangja most is olyan cérnaszál vékony volt, mint tavaly. A kisdiáknak eszébe jutott, hogy azért néhányszor rossz napja volt, amikor az édesapja nem tudta elsőjére pontosan megküldeni a 10 forintot néha. Talán egyszer sem. De ment az úgy odahaza, mint a hivatalnokoknál, akiknek elsőjén megfizetnek, ha esik, ha fúj is. Az ő édesapjának először munka után kellett járni, aztán vállalni, azután dolgozni, azután fizetnek, és a végén nem maradt semmi, mert közben kiszedte az élelemre, ami kellett. De hát az iskola hogy megy? Ilonka kisasszony felelt meg helyette. Néhogy vonogatja a vállát, látom én az orráról ennek a misinek, hogy van ott csikó bőven. Misi mosolygott a bajusz alatt. De fog is örülni Géza bácsi neki? Jaj, de fog. Mikor írt Géza bátyád? Már régen nem írt. Mikor írt Géza bátyád? Már régen nem írt. Itt a Géza bátya körül forgott mindig a szó, mert valaha itt lakott török néninél. A fiúk mellett volt instruktor, mert egy osztályba jártak, és Ilonka kisasszony nagyon-nagyon sokat tudott kérdezősködni róla. Bizony, neki is csak a Géza bácsi kedvéért adtak tavaly 10 forintért teljes ellátást, és a Géza bácsi iránt való szeretet fénylik egy picit őre áll is. Ez a konyhabeli délután oly kedves volt, olyan megható volt. A néni a szalmából font karosszékben ült. Ezt a debreceni pásztorok csinálják, és minden házban van belőle egy-két darab. Az ő alacsony székén, úgy mint régen, és hűségesen felelgetett mindenre, és nevetgélt olyan jó ízűen tiszta szívvel, mint sehol másutt. Milyen rideg volt ehhez képest a cőtusbeli élet, és még a pósalaki úrnál is az a nehéz, sebes hadarás, meg a dorogéknál az a csúnya tegnapi délután. Itt nem volt semmi baj, itt szerették, itt minden úgy volt, mint azelőtt. Egy bútor sem változott. Ezek boldog és jó emberek voltak. Így kellene élni mindenkinek örökké, de miért is nem él így? Van egy tanítványom, mondta egyszer csak egészen váratlanul. Már rég szerette volna kimondani, de szégyelte, hogy még dicsekedni gondolják. A két nő egyszerre fordult felé. Micsoda? Kiáltották, s összecsapták a kezüket. Tanítványa van, mondta a néni. Az Izsá Géza öccse, mondta Ilonka kisasszony, összekulcsolta finom, vékony kis madárujjait. Édes Istenkém, micsoda fajta ez, micsoda fejük van ezeknek. 12 éves és tanítványa van. No, aztán mit fizetnek? Kérdezte a néni. 2 forintot. Ejha, mondta Ilonka kisasszony, és látszott rajta, hogy meg van nyugodva, hogy mégis nem olyan nagy dolog az egész. Nagyon jó az, nagyon derék. Nagy segítség a mai világban. 2 forint is szép pénz. Öröm az az édesapának, akinek ilyen gyereke van. Ó, ez a kis béka, hogy ennek tanítványa van. Ó, te zöld szilva! Már nem is merem tegezni, nevelő úr. Na, nézd csak! Misi hallgatott, és boldogan mosolygott, sőt nevetett, de aztán eszébe jutott hányszor, mondta tavaly neki a néni, hogy 20 bőrt a fogadra, és erőszakosan becsukta az ajkait. Akkor bejött a bácsi. Török bácsi az udvar felől jött, örökös tarka bosnyák házi sapkájában, melyről bojt lógott. Még szürkébb volt, mint tavaly, és még hallgatagabb, most is csibukozott, és most se égett a dohánya. Nézze csak, apa, ki van itt? Hó, na-na, mondta az öreg úr. És a csibukot kivette a szájából, és magasra emelte, aztán visszadugta, és ugyanazzal a kézzel megsimította a kisfiú fejét. Derék! Ők nagyon szerették egymást, mert tavaly egész télen együtt bújták a könyveket abban a belső szobában. A bácsi regényt olvasott, ő meg a régi országvilágot meg tanult is vele, meg Jókait is olvasott, a kétszarvú embert meg az ős magyar meséket, és sakkoztak is sokat. Olyan jó senkivel se lehetett meglenni, mint a bácsival. És a bácsi is egészen másképp bánt vele, mint mással. Tudja Isten, a családjával soha se beszélt, jóformán szót se váltott. Ha meg beszélt, akkor mindjárt ideges pörölés lett belőle. Haj, apa, mondta Ilonka kisasszony, aki az apjával nem is szokott beszélni másképp, csak ha valami idegenről van szó így közvetve. Itt egy kis nevelő, és a diák elpirult, hogy ilyen rögtön ezzel árulják el. Nevelő, tanítványa van? Derék, mondta a bácsi, és bólogatott egy nagyot, aztán komolyan szólt. Egy osztályba jár veled? Igen, zavarodott meg Misi, mert leleplezve érezte magát, most egyszerre úgy gondolta, hogy nem is illik, hogy nevelőnek adja ki magát a osztálytársa. Nagyon helyes. Könnyebben készülsz te is, és jobban megmarad a fejedben a tananyag. Olyan jó akarat és meggondolás volt ebben a megjegyzésben, hogy Misi egyszerre úgy érezte, hogy ő tartozik hálával Doroginak azért, mert taníthatja, mert tényleg most átismétli az egész latint, és az egész számtant, pedig ő is ebben a kettőben a leghibásabb. El is határozta, hogy soha többet nem mondja ki azt a szót, hogy tanítványom, csak úgy mondja, hogy együtt tanul. 2 forintot fizetnek neki, mondta Ilonka kisasszony. Másnak ilyen gyereke van?
A mieink pedig még 2 forintot egész életükben nem hoztak haza?
Misi egyszerre csak megérzett valamit. Ez itt a baj. Antal úr, nagy szamár, Imre úr, meg egy nagy lump, János, meg még nagyobb, arról másképp nem is beszélnek soha, tavaly egész évben csak 2-szer volt odahaza, és miatta szoktak pörölni szegény bácsi, meg szegény néni. Felnézett a falra, s nagy meglepetéssel látta, hogy nem volt ott a falon a János szénnel nagyobbított tarcképe, amit egy kollégája csinált, s tavaly a bácsi a szobából kidobta a konyhába. Azt mondta, tegyék a tűzre. Vajon hova lett? Ettől a Jánostől ő mindig félt, mert olyan heccelődő volt. Nagy legény volt a kollégiumban, és iszonyatosan tudott lumpolni. Tavaly oda is volt valahol, s nem is volt Debrecenben, de mintha azt hallotta volna, hogy évek óta nem volt neki szabad otthon lakni, mert az apja nem tűrte, az édesanyja egyszer kifizette az adósságát titokban, akkor Török bácsira nem lehetett ráismerni. Persze neki nem mondták meg, de ő kispekulálta a sok pörölést. Nem sokat törődött ugyan vele, mi volt ő még tavaly. Egy valóságos kis csacsi. És most kínos csönd volt a konyhában, a bácsi parazsot keresett ki a hamuból, s a megtömött pipájába tette, s uramfia, akkor csak belép János, csak úgy háziasan, a vállára vetett téli kabáttal. Misi elijedt a róla most elgondolt rossz gondolatai miatt, s tisztelettel állott fel előtte. Gyere csak, gyere! Mondta Ilonka kisasszony, s mindjárt jelentette Misire mutatva. Nevelő! És nagyszerűen tette hozzá, rámutatva az ujjával, az Izsák Géza unoka öccse 12 éves és nevelő. János ránézett a gyerekre, és egy kemény barackot nyomott a fejére. Nagyra nőjöcskös, hallod-e? Nagyra nőjön a füled! Misinek könnyes lett a szeme, pályt a feje, ahogy megnyomta a nagy legény, de a megszégyenítés miatt még jobban fájt. Tudta, hogy most csúnyán kikapott. Igyekezett eltakarni, hogy észre ne vegyék. Szeretett volna már elszökni innen, már nem érezte jól magát. Minek is jött ide, persze, ha tudta volna, hogy János úr itthon lesz, akkor várhatták volna. Nézd ezt a gorombát, mondta Ilonka kisasszony. Elrejt te pokróc! És megsimogatta a kisfiú fejét. Ez nem tűrte a simogatás se. Egyáltalán ne nyúljanak hozzá. Hirtelen lenyelte a könnyeit. Várjatok csak, gondolta magában. Meg felolvasó vagyok egy öreg vakúrnál. Minden délután egy óráig olvasok neki, és kapok érte egy hónapban 3 forintot. Mit nem hallok? Sikoltott Ilonka kisasszony. Elájulok. 5 forint egy hónapra. 2 darab elválasztott malacot lehet rajta venni, felébe akárki felhízlalja, s küldhet apádnak karácsonyra olyan debreceni sonkákat, hogy az egész család elrágódik rajta egész télen. Ezt Misi megalázásnak érezte. Nincs az ő apja arra rászorulva, hogy malacot vegyen neki, ő és hízlalja, és azon rágódjanak. Majd nyerek a lutrin, mondta Hegykén, de mindjárt röstelkedve tette hozzá. Az öreg pósalaki úr álmodott egyet, s megtétette velem a lutrin, ha nyerünk, akkor fel az enyém. Ilonka kisasszony nem értette meg, de borzasztó nagyot nézett. Lutri, no, csak avan hátra. Még ez is lutri. Szégyeld magad, már te se vagy tisztességes ember, kiáltotta. De János nagyot kacagott. Inkább ez az okos beszéd. Megvan a reskontó, mutasd! Hiszen
Csak őtőle két tanácsot, akkor aztán majd nézhet apád a fia keresete után.
Misi zavarba jött, és homályosan most már emlékezett, hogy tavaly hallott valami sírást, hogy Lutri, biztosan János is lutriz, és most már szégyelte magát a lutri miatt, sokért nem adta volna, ha nem volna reskontó a zsebében. Előkereste a kis bugyellárisból a cédulát, odaadta János úrnak, ezt szakértő szemmel megnézte, és felkiáltott.
Egy forint! Nem is bolondság! Azt hittem, 10 krajcárt tettél rá.
Nem, kérem, János úr, nem én tettem rá, állította el most már a kisfiú, és szerette volna, ha soha nem keveredett volna bele. Nagyon bántotta, hogy belekerült ebbe a dologba. Ami Jánosnak tetszik, az szégyen.
Púzsalaki úr tette meg, csak én velem küldte el, s hogy legyen nálam, mert ő nem lát, aztán amit nyer, annak ige ígérte a felét.
De ezt már úgy mondta, hogy már is el van határozva félig meddig, hogy ő azt a szennyes pénzt nem is fogadja el, undorodott tőle, szerencsére úgyse nyer semmit, és ez a legjobb.
Még az a pósalaki, aki a városnál volt tanácsnok?
Igen, most vak.
Alessa!
Csend volt. Az asszonyok szomorúan hallgattak, valami folytott és nehéz érzés telepegett mindegyikre. Hát, aztán miféle gyereket tanítsz? Mondta János, aki most érthetetlen és szokatlan módon érdeklődött a kisdiák iránt.
Dorogis annyit.
Dorogit? És János nagyot nézett.
Dorogi?
Igen. Van annak lány testvére?
Van három.
Három. Nincs köztük egy olyan magas, nagyon szép lány.
De igen,
kiáltott élénken Misi. Ilonka felfigyelt a merengésből.
Na hát, ha lány van, akkor ő ismeri?
Még nem ismerem, vágott vissza nevetve János. De meg fogom ismerni.
Na azt elhiszem. Akkor meg lehetsz nyugodva, mert kívánságod beteljesül.
Bárcsak más kívánságom teljesülne már.
Az angyaloknak minden kívánsága teljesül.
Misi kuksolt és szepegett. Nagyon különös volt neki, hogy a néni egyetlen szót se szólott a fiához, pedig tavaly a bácsi volt így vele. János halkan fütyörészni kezdett. Odakin mozgás, zsinyegés, Misi megörült, most az egyszer nem rettent meg az idegentől. Irtóztató volt neki a testvérharc. Szikszajék jöttek meg. Ezek a szikszajék a török bácsiék legjobb barátai voltak. Ritka vasárnap volt, hogy együtt ne lettek volna. Most jött az egész család elől a bácsi, egy hatalmas, piros, dúdolgató ember, aki az utcán egész hangosan szokott dalolgatni magában, és csak úgy ragyogott róla a jó kedv és a megelégedés, utána a néni, aki olyan sovány volt, mint a kóró, s a karján egy pici gyereket hozott, akit ő még nem látott, mellette pedig két sovány és rossz fiú jött, akik mindig pajkoskodtak, s a nagyobbik csak csokoládét akar tenni, semmi más, rossz is volt a foga, ritka, és két oldalról romlott mindenik. Pérehúzódott, hogy róla ne essék szó, és késcsók után mindjárt beszökött a bácsi után a szobába olvasni. Még volt vagy másfél órája, meg akarta nézni, mi van a könyvszekrényben, amit ő még nem ismer. Róla aztán el is feledkeztek, mikor el akart menni, János úr odajött hozzá, és titokban ezt mondta.
Mihályka!
Tessék! Mondta csodálkozva, spirulva, mert őt még sose szólította senki ezen a néven becézve, pláne János úr. Kisöcsém, itt van egy levél. Vidd el ezt a dorogi lánynak, de annak a szépnek. Ő paffá lett és hallgatott. Te fel ne bonst, kutyaházi, mert Isten Jézus úgyse megírom Géza bátyádnak. Erre ő kétségbe esve elvette a levelet, ettől kitelik, hogy bevádolja őt Géza bátyjánál. Egész boldogtalan lett, hogy ilyen megbízatása van, de nem mert ellene szólni.